Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 13 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Aki figyeli a napi híreket, talán a legfontosabbat, az tudja, hogy még javában zajlik az adók-kapok nyilatkozatháborúk egymás vádaskodása a törvényhozásban, amelynek napirendjén a Viorica Döncsilő vezette kabinet elleni bizalmatlansági indítvány van éppen forró témaként elővezetve, felvezetve. A szavazás még nem történt meg, tehát jelen pillanatban is a különböző pro és kontra nyilatkozatok hangzanak el a törvényhozásban. Köztudott az, és ezt már hallhatták az információs műsorainkban is, hogy az RMDS frakció ma reggeli ülésén úgy döntött, hogy ott lesz ugyan a nyilatkozatok felolvasása közben, de szavazni nem fog, tehát a szavazás pillanatában kivonul a törvényhozásból. Ezt már a frakció egyik jeles tagja, Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke meg is tette, és ahhoz, hogy tájékoztatni tudjon a mai napra kész műsorban mindarról, ami most eddig, illetve hát a mai nap folyamán történt a törvényhozásban, ezért ő már kilépett a parlamentből, és külön köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Bíró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt elnökét.
Jó napot kívánok én is, köszönöm a lehetőséget, ezek köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Tehát szíves engedelmével akkor azt hiszem, hogy be is konferálhatom azt, hogy élesben forró téma, forró nyomon fogjuk követni együtt mindazt, pontosabban tájékoztatni a hallgatókat mindarról, ami eddig történt a törvényhozásban. Nem csak a bizalmatlansági indítvány, hanem a mai nap egy másik fontos eseménye kapcsán. Tehát ha önök kérdéseket akarnak feltenni Bíró Zsoltnak, akkor kérném, hogy tegyék meg, vagy telefonon a 0265 22 20 22-es, illetve a 0365 42 44 34-es számokon, SMS-ben a 074 02 74 165-ös számon, vagy elektronikus levelet is, e-mailt is írhatnak a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro címre. Nos, azt már tudjuk, hogy a frakció ma reggeli együttes ülésén a magyar honatjáknak a két frakciója úgy döntött, hogy nem vesz részt a szavazáson, és picivel később a Magyar Polgári Párt is közleményben értesítette a közvéleményt arról, hogy ugyan nem támogatja a Viorica Döncsilő kormányfő kabinetjét, de mivel hogy a jelenlegi ellenzék magyar ellenes politikája miatt szintén vállalhatatlan, ezért a Magyar Polgári Párt két képviselője sem vesz részt a bizalmatlansági indítvány szavazásán. Tehát itt tartunk jelen pillanatban. Mondom, még a nyilatkozatok hangzanak, és a különböző vádaskodások is napirenden vannak, de önök már, pontosabban ön már kijött a törvényhozásból. Közben ott egyre gyűl a tömeg a népháza előtt, a parlament előtt, állítólag óráról órára duzzad ez a tömeg, tehát végül is azt kérdezném öntől, hogy mindaz, ami eddig történt, az milyen légkört mutat? Mennyiben lehet arra számítani, hogy valamelyest itt a politikai irányvonal, a belpolitikai irányvonal megnyugszik, ezután a döntés után várhatóan a Döncsilő kabinett az nem bukik? És mennyiben gyakorol nyomást az utca, a tömeg, a törvényhozók döntésére, szavazására, milyen a légkör pontosabban, egészen pontosan jelen pillanatban ott a román parlament körül?
Hát kezdjük akkor ezzel, már egy-két dolgot pontosítani szeretnék a reggeli frakciúrés kapcsán, illetve a közös álláspontunk mentén is, de ami a hangulatot illeti, hát bizonyára nagyon sokan követik esetleg a televíziós közvetítések jó voltából, vagy különböző közösségi oldalakon is, ugye ma már az gyakorlatilag mindennapos esemény, hogy Facebook oldalon élőben közvetít egy képviselő kollega, És hát azok a képviselők, akik az utcai politizálás eszközeit behozzák a parlamentben, az parlamentbe, a parlament üléstermébe, azok ma is gondoskodtak arról, hogy a hangulat ne csak kint a parlament épülete előtt legyen úgymond forró, vagy forradalmi, hanem éppen bent a teremben is. Én azt gondolom, hogy ennek nem a parlament épületében van a helye. Láthatták a hatalmas kifeszített molinót, bekiabálások, skandálások. Az ember időnként nem tudta eldönteni, hogy most éppen egy labdarúgó mérkőzésen van, vagy parlament üléstermében. Úgyhogy folyik igen az adok kapok. És hát van az érzésem, hogy ugye tulajdonképpen ezzel a nyomásgyakorlással igazából az ellenzék a maga erőtlenségéről is próbálja egy picit elterelni a figyelmet, hiszen hogyha megnézzük a számokat, és a számok azok ugye exakt dolgok, és makacsul beszélnek önmagukért, akkor látni lehet azt, hogy a jelenlegi ellenzék ugye nem képes arra, hogy megbuktassa a kormányt, és hát mindjárt konkrét számokat is felsorolhatunk, de nagyon fontos azt mindenképpen itt tisztázni, mert hogy időnként a magyar frakciót is éri az a vád, ugye, hogy a kormányzó pártoknak játszik, hogy nem a 30 magyar képviselő szavazatán múlik a döntsi a kormány hivatalba maradása, vagy annak bukása. Azt látjuk ugye, hogy 151 hónapja látta el aláírásával a bizalmatlansági indítványt. Hogyha ehhez hozzáadjuk a 28 RMDSZ-es, illetve a két magyar polgári pártos képviselőt, tehát a 30 magyar hónatja szavazatát, még akkor is nagyon sok szavazat hiányzik a 233-ig, amennyire szükség van ugye ahhoz, hogy a kormányt ma ezzel a bizalmatlansági indítvánnyal meneszteni lehessen. És ugye a politikában mindig tárgyalni kell, folytak tárgyalások, bár jó magam, hogy a Magyar Polgári Párt nem vett részt ezeken a tárgyalásokon, de Kelemen Hunor RMDSZ elnököt ugye megkereste Ludovik Orbán, a liberálisok elnöke, és hát egy kávé mellett elbeszélgettek, mondhatom nyugodtan így, mert ennél komolyabb és ennél hivatalosabb tárgyalásra nem került sor, nem is lehetett ez komoly, mert azt gondolom, hogy ha a liberálisok tényleg a magyar frakció szavazataira számítanának, akkor nem nyilatkozott volna a pártelnökük olyan cinikusan és olyan sértően a magyar közösséget érintő problémákról. Sajnos egy olyan helyzetben vagyunk, amikor azt látjuk, hogy másfél éve válságból válságba sodródik az ország, ezért is tartottam fontosnak, hogy a Magyar Polgári Párt nevében világosan elmondjuk, hogy nem a PSD kormányzattal vagyunk mi elégedettek, sokkal inkább elégedetlenek vagyunk azzal az ellenzékkel, ugye, amely gyakorlatilag nem tud életképes programot mutatni, és még mindennek tetejébe, ami ugye a mi szempontunkból az egyik legfontosabb kérdés, most már azt kell mondjam, hogy a Nagy Románia pártot, vagy annak volt elnökét, vagy Funár polgármestert megszégyenítő retorikával közelít a magyar kérdésekhez. Tudjuk és ismerjük, hogy hogyan viszonyultak a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola esetében, ugye éppen a Maros megyei képviselője ennek a, vagy az egyik ellenzéki pártnak. Tehát azt gondolom, hogy ezt fölösleges sorolnunk. És mert azt is el kell mondanunk, ugye, hogy itt mindenféle átigazolások közepette sem fogyatkozik a PSD-ALDE koalíció támogatottsága, hiszen nagyon sokan igazolnak át a furcsa módon, éppen a liberális párt, vagy furcsa módon a liberális pártból éppen a PSD-ALDE koalíció soraiban, így gyakorlatilag a Dragnea vezette, Liviu Dragnea által vezetett alakulat stabilan tudja őrizni a parlamenti többségét. A ma reggeli frakcióülést illeti, ugye egyértelműen elmondtuk, és hát ez nem csak a Magyar Polgári Párt részéről. Én azt látom, hogy az RMDSZ-es kollégák is egyértelműen így látják ezt a kérdést. Nagyon fontos az, hogy egy világos határvonalat húzzunk a Szociáldemokrata Párt és a koalíciós partner az ALDE, illetve az RMDSZ között. Látjuk, hogy folyik ugye a dezinformálás, folyik a félretájékoztatás, utaltam már a különböző közösségi oldalakra, tehát olyan üzenetet kell nekünk megfogalmaznunk, ami egyértelművé teszi a magyar frakciónak az álláspontját, és ezért döntöttünk a kivonulás mellett. Ugyan a szociáldemokraták is bejelentették, ugye, hogy nem szavaznak, de a terembe kell maradjanak, hiszen kvórum enélkül nem lesz. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy a ma délutáni ülés nem rólunk szól. Ezt a kérdést a PSZD-nek kell megoldania, neki kell magát megvédenie, illetve a liberális pártnak, hogyha elég erősnek érzi magát, akkor neki kell ezt a meccset lejátszani. Nem a magyarokról szól, mi ebben nem veszünk részt. Mi a mai délutáni ülésen hiányzók vagyunk, és Kelemen Hunor hozzászólásában ezt tételesen kérni is fogja, hogy minket ma írjanak be hiányzónak.
Hát mindenképpen úgy tűnik, hogy helyén marad a Döncsilő kabinet, ott körbe mennek a különböző adok, kapok, nyilatkozatok közzététele, ugye már Ludovik Orbán is azért nem tetszését fejezte ki, hogy sőt, csodálkodásának adott hangot, hogy az RMDSZ frakció nem szavaz. Ugyanakkor Viktor Ponta, a Prorománia párt új elnöke, az kijelentette, hogy hát ő nem a Szociáldemokrata pártnak a többségét vitatja, hanem neki Liviu Dragneával van személyes ügye. Ennek ellenére ők is megszavazzák a bizalmatlansági indítványt, de hát még így sem elég számszerűleg a honatyák száma ahhoz, hogy bukjon a kormány. Hát mindenképpen...
Többi 80 szavazatra van szükség ugye ahhoz, hogy tehát a bizalmatlansági indítványt aláírók számához képest további 80-81 néhány képviselők kellene maguk oldalára állítaniuk. Ugye tudjuk, hogy ott van a képviselőházban a kisebbségek csoportja, amely általában hagyományosan vagy a kormánnyal szavaz, vagy nem vesz részt az ilyen szavazásokon. Még ha ezt a frakciót is meg tudnák szólítani, még egyszer mondom, a 30 magyar képviselőt is odaszámolnák, akár a Ponta által fémjelzett csoportosulás képviselőit, akkor sem tudják megbuktatni a kormány, amennyiben a PSZD-ALDE ugye fegyelmezetten szavaz. Tehát ilyen kontextusban egyértelmű, hogy Ludovik Orbán ezt a kérdést egyfajta ilyen politikai fényezésként vagy image gyakorlatként kezeli, és hát arról szól a történet az ő megközelítésükből, hogy a parlamenti vakációt megelőzően ugye még egyet, hát engedjék meg, hogy így fogalmazzak, domborítsanak. Sajnálom, hogy így próbálnak domborítani, és tényleg nem látunk életképes elképzelést sem a gazdaságpolitika terén, sem szociális kérdések terén. Ugye.
Hát egy álláspontjuk, egy igen, csak határozott álláspontjuk van, és ez a két pártvezető közötti egyeztetés alkalmával is végsősorban leszögeződött, mégpedig Ludovik Orbán kijelentette teljesen egyértelműen, hogy a magyar ügyek nem képezik alkú témáját. Na most nem lesz még olyan
hamar. Erre utaltam, elnézést, hogy közbeszólok, tehát erre utaltam, amikor úgy fogalmaztam, hogy nem gondolják komolyan, illetve hát érzik, hogy nincs szükségük nekik az RMDSZ szavazataira. Tehát én azt gondolom, hogy egy politikus, aki kormányt akar buktatni, és úgy gondolja, hogy a magyar frakció lehet a mérleg nyelve, nem tehet ilyen kijelentést.
Csak hogy az a helyzet, hogy nem mennek még vakációra jövő héttől kezdődően, mert hogy lesz egy rendkívüli ülésszak, sőt, ha minden igaz, akkor az egyik forró napi rendi pontja ennek a rendkívüli ülésszaknak éppen a közigazgatási kódex kérdése lesz, mert hogy a képviselőház például visszaküldte a szakbizottsághoz annak ellenére, hogy valamelyest eléggé önbizalommal telten olyan sajtóhírek láttak napvilágot a hét folyamán, hogy a magyar frakció újabb, a kisebbség védelmi és a kisebbség javára szóló pontokat tudott ebbe a törvénytervezetbe belevinni, még a képviselőházi plenáris vita előtt. Na most lehet-e megbosszulják ezt?
Hát a képviselőházi szakbizottsági viták során sikerült néhány módosítást eszközölnünk. Ugye nagyon fontos, hogy már a szenátusban sikerült azért legfontosabb módosításokat elérni, hiszen gyakorlatilag fél istenek kiavatta volna ugye a prefektusokat, és közméltósági cím, vagy rangra emelte volna a prefektusokat. Tudjuk nagyon jól, hogy a választási programunkban is ez benne volt, de ez számunkra elfogadhatatlan. Ugyanakkor belekerült néhány olyan módosítás, ugye, ami még mindig nagyon messze áll attól a célkitűzéstől, amit mi elvárnánk és el szeretnénk érni. Gondolok itt például a küszöbb, ilyen használati küszöbb csökkentésére, viszont azért ne felejtsük el, hogy bekerültek olyan pontok, mint az utcanevek kérdése, a kétnyelvűség biztosítása azokon a területeken, azokon a településeken, ahol korábban már ez szerzett jogként megjelenik, lásd Kolozsvár, tehát a időközben 20% alá csökken a közösség, a magyar közösség aránya egy adott településen, akkor a szerzett jogokat nem lehet visszavenni, ezt törvény garantálná. Még egyszer mondom, ez nem a mi törvénytervezetünk, de hogy ebbe a törvénytervezetbe sikerült nem csak hogy meggátolni a különböző túlkapásokat, hanem gyakorlatilag pozitívumokat is bevinni, én azt gondolom, hogy nagyon nagy eredmény. Képviselőházi vita során hát azért vagyunk ott, ugye, hogy ezeket tovább feszegessük. Én bízom benne, hogy ez nem bosszulja meg magát, ahogy itt szerkesztő úr talán utalt az imént egy fél mondatban erre, hanem igenis sikerül ezeket a kérdéseket továbbra is fenntartani, kikristályosítani, hogy a törvény végső változatába bekerüljön.
Mindenképpen lesz még munkájuk bőven a következő napokban és hetekben. Talán térjünk vissza ma délelőtthöz, mert hogy az már jobban fáj, ami ott történt. Úgy tűnik, hogy mondom, a Döncsina kabinett az marad a helyén, viszont hogy a szállításügyi miniszter személye az már nagyon szemet szúrt ides tovább közelmúltbeli múlt heti kijelentései kapcsán az autópálya építéssel kapcsolatban a magyar frakció tagjainak is. Az ellene benyújtott egyszerű indítványt az LMDS frakció egyöntetően megszavazta, sajnos ehhez sem volt elég honatja, hogy menesszék a szállításügyi minisztert, annak ellenére, hogy milyen állásponton van autópályaépítési kérdésben, és hát nem csak annyira az Észak-Erdély autópályát értjük ez alatt, hanem ugye már ott van az a Torda 100-sebes negyedik szakasz, amely megkészen van már hónapok óta, és mégsem képesek átadni, amely Enyed fele könnyítené meg a forgalmat. Tehát mi a helyzet a szállításügyi miniszterrel, tisztelt képviselő úr, és annak ellenére, hogy megerősítették ma, ugyebár itt a szavazati arány kapcsán, várható-e azért, hogy maga a Szociáldemokrata Párt mégiscsak végrehajt egy kormány átalakítást ezután, a sok után, még akkor is, hogyha helyén marad a Döncsina kabinett?
Hát én azt gondolom, de hát nem akarok itt különösebben tippekbe bocsátkozni, hogy Sova miniszter úr napjai azért meg vannak számolva, tehát egy normális körülmények között egy ilyen kijelentés után, amit ő tett, nem hiszem, hogy hivatalba kellene neki maradnia. És hát azért az autópályák kérdése, ugye, és az infrastruktúra, vagy az infrastruktúrával kapcsolatos beruházások kérdése, ugye az tételesen szerepelt a miniszterelnök asszony ellen benyújtott bizalmatlansági indítványra is, ameddig bent voltam a teremben, és felolvasták a bizalmatlansági indítványt, illetve arra Döncsre asszony válaszolt. Nagyon részletesen kitért néhány kérdésre, tételesen említve autópálya szakaszokat, Maros megyei vagy Marosvásárhelyi képviselőként, tehát a Székely földet érintő legfontosabb kérdés, ami elhangzott a miniszterelnöktől, az ugye az aranyos gyéres Marosvásárhelyi szakasz megépítésére vonatkozott. Ugyan kaptunk már sokszor ígéretet erre, úgyhogy nem szeretnék én előre inni a medve bőrére, de azért fontos hangsúlyozni, hogy úgy tűnik, hogy a Szociáldemokrata Párt erre nagyon odafigyelt. Még egyszer mondom, tételesen felsorolták azokat az autópálya szakaszokat, amelyeket prioritásként fognak kezelni a következő időszakban, illetve további infrastruktúrális beruházások kérdését is kiemelte miniszterelnök asszony. Visszatérve a szállításügyi miniszter ellenben nyújtott indítványra, egyértelmű jelzést akartunk adni, hiszen 28 éve küzdünk autópályákért, ugye, és elég furcsának tartom, hogy egy miniszter azzal érveljen, hogy azért nincs szükség autópályákra, mert az autópályák, ha megépülnek, akkor magasabbak lesznek a bérek, és hogyha magasabbak a bérek, akkor a külföldi befektetők el fognak menni. Egyébként úgy zárójelben hadd tegyem hozzá, vagy kérdezzem meg akkor egy költői kérdésként, hogy nem tudom, milyen befektetőkre gondolhatott miniszter úr, hisz azokra a befektetőkre, akik tulajdonképpen éppen az autópályák hiánya miatt nem is jöttek még ide. Tudjuk azért ugye Dacia gyár környékén kialakult feszült helyzetet kilátásba helyezték, ugye, hogy akár a gyártást is áthelyezhetik, hogyha autópályák nem épülnek meg Romániában időben. És hát még egyszer mondom, enyhén szólva nem úgy felelőtlen, hanem érthetetlen egy ilyen kijelentés, amit a miniszter tett az autópálya építésekkel kapcsolatosan. Egyetlen jelzést kellett adnunk, nekünk fontos az infrastruktúra fejlesztése, az infrastruktúrális beruházások, fontosak az autópályák, hiszen ezek fognak összekötni ugye Nyugat-Európával, ezek kötnek össze a Lengyelországgal, látjuk, hál' Istennek Magyarországon tovább épülnek az autópályán, bővül az autópálya hálózat, gyakorlatilag most már három helyen is a román határon véget ér ugye a magyar autópálya, gondolok itt a hármasra, amely a határig lejön, sőt Szatmárnémeti bekötés is meg fog épülni. Ugye a négyes autópálya építése újra kezdődött, az ötös már megvan Magyarországon. Én azt gondolom, hogy nekünk az az érdekünk, hogy ezeket az autópályákat, illetve az autópályáknak folytatása legyen Románia területén, folytatása legyen Erdélyben.
De már most a kialakult helyzet kapcsán, ugye már Lévő Drágnál pártelnöknek is feltétlenül arra van szüksége, hogy hát ne menjen szembe az árral, enyhén fogalmazva. Két vagy három héttel ezelőtt pedig egy óriási átfogó beruházási tervet tettek közzé, és vertek nagy dobra, hogy autópályaépítés, infrastruktúrális beruházások, kórház, vasút, stb. Útépítés, minden magántőke és stratégiai befektetőknek a bevonásával. Hát ennek az irányvonalnak frontálisan...
Európai pénzek lehívása.
Hát ez később jött, amit Korina Krécu régiófejlesztési biztos jelentett be, hogy a Marosvásárhely aranyosgyéres autópályaszakasz is európai finanszírozást nyert, nem is kis összeget. Ezt irigyelték korábban a határ túloldalán, a Berettyó Újfalutól a határig történő szakaszra fordított brüsszeli támogatás kapcsán, de hát megjött a hazai beruházás. Tehát én mondom, hogy a pártnak a stratégiájával is frontálisan szembe megy Lucián Sova, tehát mindenképpen elméletileg a széket ki kell húzzák alóla.
Várjuk meg, mi lesz belőle. Én most, ha fogadni kellene, akkor nagyobb tétet mennék arra, hogy menni fog a miniszter.
Kedves hallgató van a vonalban, Iluska néni, régi kedves hallgatónk.
Nem kérdésem, csak véleményem van.
Hallgatjuk tisztelettel.
A szomorú szívvel szinte múhatnám, és mondom is, hogy könnyes szemmel hallgatom, hogy vitatkoznak a székelység és magyarság fölött. Hát mi vagyunk mi? Hát minek néznek minket a parlamentben? Minek néznek minket a kormányban? Hát emberek vagyunk, többségben vagyunk, mit akarnak velünk? Miért akarnak minket mindenképpen legyőzni? 89-ben azt mondták, robbant a puliszka, ugye? Na most, ne szóljunk nagyot, mert a székelyeknek is van töltött káposztájuk, és töltelék. Ha jól befűtnek alája, nem kizárt dolog, hogy nem robban. Ezt akartam mondani.
Köszönjük szépen, én is kanéni. Ne tessék idegeskedni, mert nem tesz jót az egészségnek. Hajt-e reagálni az elhangzottakra, tisztelt képviselő úr?
Én azt gondolom, hogy különösebben nem kell nekem erre reagálni, de egyébként teljes mértékben egyetértek a kedves telefonáló véleményével. Gyakorlatilag érezzük ugye szinte naponta, hogy a mi bőrünkre megy a játék, vagy a vásár, ugye. Mi bőrünket viszik vásárra olyan politikusok, akik képtelenek, ugye utaltam már rá a mai beszélgetésben is, koherens politikai vezetést felállítani, képtelenek egy gazdasági programot végigvinni, és hát akkor ilyen esetben ugye mindig kapóra jön a magyar kártya, elterelő hadműveletként mindig ott van, be lehet dobni. Ezzel gyakorlatilag sajnos még a 21. században is a román közvéleményt mondjuk ki, úszítani lehet, és hát egyáltalán nem tesz jót ez a magyar közösség közérzetének, ugye, és ez nagyon lényeges kérdés, mert ugye a legnagyobb problémám, most elnézést, hogyha egy zárójel elejéig elkanyarodok a témától, ugye a kivándorlás kérdése, a demográfiai problémák, a közösségünk fogyatkozása, és amikor a közösség nem tudja otthon érezni magát, folyamatosan sértegetik, folyamatosan megalázzák, folyamatosan másodrangúként érzi magát egy adott országban, akkor bizony-bizony nagyon nehéz meggyőzni fiataljainkat, hogy itthon maradjanak. És most nem is beszéltem ugye a gazdasági kérdésekről, munkalehetőségekről, továbbtanulás, stb. Hanem egyszerűen a közérzet, ugye, ami meghatározza az embereknek a mindennapjait. Zárójel bezárva.
Igen, ez mindig van. Na már most érkezett egy SMS, ami nem túl hízelgő a politikus az önök, a képviselők számára. Azt írja egy kedves hallgató, hogy nem értem, miért nem szavaztak. Ezt kapták parancsba. Azt írja, hogy majd én is hiányozni fogok 2020-ban a szavazásról, vagy talán az vetődött fel, hogy egyet értenek Dragnyával, írja a kedves hallgató.
Hát a kedves hallgató, hogyha figyelmesen hallgatta volna az előző perceket, én most nem akarom minősíteni a kérdését, utaltam arra, igen, van egy ilyen közhangulat, de hogyha figyelmesen követte volna azt, amit itt elmondottunk, ugye akkor azt gondolom, hogy a kérdése választ kapott már. Egyértelmű, hogy itt nem arról szól a dolog, hogy valaki parancsot kapott, ez éppen a PNP-s kedves kollégáinknak ugye a félretájékoztatásának az egyik része. Ma döbbenve olvastam én is ezeket a közösségi oldalon közzétett bejegyzéseket, hogy a szociáldemokrata párt elnökének utasítását hajtja végre ugye a magyar frakció. Tehát még egyszer, ha beszélünk akkor még egyszer a számokról, ugye, tehát nem, nincs szüksége a szociáldemokrata párt elnökének a magyar frakció támogatására. Úgy, ahogy sajnos nincs szüksége, ugye, vagy érzi, hogy nem elég a támogatáshoz, Ludovik Orbán is, és így kerülünk mi az ülés a kalapács közé, és még inkább rajtunk csattan ez a kérdés, amit az iménti kedves hölgy ugye megfogalmazott. Tehát világosan elmondtuk, hogy mi nem nem vagyunk a kormánykoalíciónak a tagjai, ugye, mi gyakorlatilag a saját politikai döntésünket hoztuk meg, és mondtuk azt, hogy nem veszünk részt ezen a választáson. Igen, bent maradhattunk volna, mert ezt is sugallta ugye a kérdező, miért nem szavaztunk, bent maradunk és szavazunk, mire szavazunk, kire szavazunk. Arra Ludovik Orbánra szavazunk, aki egy kanálvízbe már elnézést megfojtana bennünket. Tehát arra a frakcióra szavazunk, aki egy szembe megy a Marosvásárhelyi katolikus iskola létesítésével, arra a pártra szavazunk, amely nem tud irányt mutatni, nem tud miniszterelnök jelöltet felmutatni, Cseberből Vederbe kerüljünk, tehát rájuk szavazzunk. Ezt kellene üzennünk nekünk a szavazóknak, vagy a mi közösségünknek, hogy igen, mi ezzel a párttal tudunk azonosulni, és velük értünk egyet. Én azt gondolom, hogy a leghelyesebb döntés ugye az volt, amit megtehettünk ebben a helyzetben, amit megtettünk. Sajnos, még egyszer mondom, a magyar frakció nem a mérleg nyelve ebben a ciklusban, úgy tűnik, és hát ebben a mai szavazásban semmiképpen sem.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Bukarestből, a törvényhozás közeléből, Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke, és ezúttal a beszélgetés hátramaradt részében e minőségében kérdezem önt. A Magyar Polgári Párt ugye nyíltan felvállalja és támogatja az autonómia kérdését. Na már most történt a tekintetben egy igen érdekes változás, nyilatkozat, hogy mennyire lehet ezt komolyan venni, arról szeretnék öntől érdeklődni. Katalin Kerekes, Nagybánya polgármesterének a megnyilvánulásáról van szó, aki egy nyílt fórumon, amelyen maga a pénzügyminiszter Todorovics úr is jelen volt, kijelentette, hogy a Dél-Tirolhoz hasonló gazdasági és közigazgatási autonómia lehetne Románia új országprojektje. Váratlan társa, váratlan támogatója került a román közösségből az autonómia törekvéseknek, és nagyon egyben hangzik ez a nyilatkozat mindazzal, amit a magyar, és ezen belül természetesen a székely közösség már évek óta hangoztat. Hogyan értékeli ezt a nyilatkozatot, tisztelt Bíró Zsolt?
Még mielőtt a nyilatkozatról beszélnénk, a polgármester úr a téli szünetet Dél-Tirolban töltötte, és közösségi oldalán már akkor közzétette ezt a véleményét. Jó magam is osztottam akkor ezt a közösségi oldalon, de hát ugye ez egy magán véleményként egy közösségi oldalon megfogalmazott félmondat volt. Én nagyon örülök annak, hogy most egy, hát mondjam úgy, hogy félig meddig azért mégiscsak hivatalos formában is elhangzott ez. Nagyon fontos az, amit szerkesztő úr is kiemelt, hogy egy olyan fórumon, ahol a román kormány képviselői is jelen voltak. Csak üdvözölni tudom ezt a kijelentést, és én azt gondolom, hogy akkor lesz nekünk igazán esélyünk ebben a kérdésben előre lépni, amikor egyre több ilyen Kerekeshez hasonló polgármesteri nyilatkozattal találkozunk. Tehát amikor a helyi vezetők, a helyi politikusok felismerik azt, hogy a valós decentralizáció tulajdonképpen a helyi közösségek érdekeit szolgálja, és gyakorlatilag az erős központosított rendszer ellen fordulnak a helyi vezetők, az mindenképpen az autonómia küzdelemnek egy óriási hátszelet adhat, és azt gondolom, hogy egy olyan hátszelet, ami nélkül tulajdonképpen nehezen is tudnánk előre haladni. Látjuk 28 éve a küzdelmünket, időnként ugye az értése az embernek, hogy ez a helyben állunk, helyben topogunk, de lám pont jókor, vagy olyankor, mikor az ember már csüggedne, akkor jön egy ilyen nyilatkozat, ami azt gondolom, hogy mindenképpen erőt kell adjon. Nekünk folytatni kell, helyes úton járunk, azt jelenti, minél több szövetségest kell ebben a kérdésben magunk mellé állítani, de ebben a kérdésben elsősorban a román közösség képviselői kellene, én azt gondolom, minél többen és minél gyakrabban megnyilvánuljanak.
Hát egységben az erő szokás mondani, és akkor most arra világítanék rá, hogy éppen egy találkozó sorozat zajlik a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselőjével, tisztségviselőjével, polgármestereivel, a legutóbbi a hétvégén Csík-Csicsóban volt. Nos, ők hogyan értékelik ezt a megnyilvánulását a nagybányai polgármesternek? Egyáltalán szóba került-e ezeken az egyeztetéseken ennek az újra, tehát román részről felvetett kérdésnek a megvitatása, és milyen mérleget zár fél mandátumnál, mint a mandátum felénél a Magyar Polgári Pártos tanácstagok, illetve polgármestereknek a csapata?
Csak egy pontosítás itt a kérdés kapcsán. Igen, fél időben járunk, ugye gyakorlatilag két évvel ezelőtt júniusban voltak az önkormányzati választások, és ami az önkormányzatainkat egyáltalán, a, nem csak az MPP, hanem a hazai önkormányzatokat illeti, ugye mandátum felénél járnak a polgármesterek, fél időben vannak a tanácsosok. És ilyenkor jó egy mérleget készíteni, de kiegészítésként vagy pontosításként mondom, hogy nem Csík-Csicsóban volt az utolsó, azóta még két ilyen találkozó volt, legutóbb Maros-széken, azt megelőzően Háromszéken, korábban Udvarhely-széken találkoztunk, illetve a Gyergyói-medencében zajlott le ilyen találkozó. Ezt az országos választmány, ugye, ami a Magyar Polgári Pártnak egy viszonylag új testülete, amely a tavalyi, ugye hát 2017. januárjában volt a párt kongresszusa, a szatmárnémeti kongresszusunkon hozott határozat értelmében állt fel a Magyar Polgári Párt választmánya. Ennek a testületnek az a feladata, ugye, hogy szélesítsük egy picit a párton belüli demokráciát, mert van a pártnak egy öttagú elnöksége, azon kívül van a legfőbb döntéshozó testülete, mint minden politikai alakulatnak, ugye a kongresszus, amit mi országos tanácsnak hívunk, és két országos tanács között igazából a párt elnöksége látta el eddig azt a feladatot, ami a politikai kérdéseket, illetve a politikai vonalvezetés kijelölését illeti. És ezt már korábban is, amióta a Magyar Polgári Pártot 2012-ben, de a Magyar Polgári Párt elnöke lettem 2012-ben, nagyon fontosnak tartottam, hogy minél szélesebb körben folyjon egyfajta konzultáció, hogy a döntésekbe bevonjunk embereket. Ne csak, még egyszer mondom, az öttagú elnökség hozza meg ezeket a fontos kardinális kérdésekben, vagy amikor meghozza az elnökség a döntéseket, akkor ugye legyen mögötte egyfajta közösségi véleménynyilvánítás.
Egy picit itt állja meg, arra kérem, hogy a kedves hallgató elég régóta várakozik a Látomcsuk a vonalban. Köszönöm a megértését. Üdvözlőjük, adásban van. Haló.
Napot kívánok, na egy nagyon rövid kérdésem lenne. Ha történetesen a liberálisok mégiscsak már átveszik a kormányzást, vajon meg fogják bosszulni magukat a magyarokon azért, hogy miért nem szavaztak rájuk? Én ezt nagyon szeretném tudni, mert ugye akkor, amilyen köpenyek fordítok, hát az meg lehet, hogy akkor aztán megbosszulás az nem marad el.
Jó, köszönöm, kérdés. Köszönjük, és elnézést kérek öntől a múltkori esetért. Köszönöm, kedves Aránti asszony. Jó kérdés, tisztelt elnök úr.
Hát igen, ez egy jogos kérdés, ugye? Én azt gondolom, hogy a politikában az nem egy bölcs út, hogyha a bosszú vezérel valakit, de hát amennyiben a liberális párt magabiztos győzelmet arat a mai választáson, akár még ez is benne lehet a pakliba, hiszen ugye akkor a felhatalmazást megkapják, és hát ez figyelembe véve az eddigi nyilatkozataikat, ugye még akár ezt a veszélyt is magába hordozza, de hát ehhez én azt gondolom, hogy egy olyan többséget kellene kialakítaniuk, amivel magabiztosan átvehetik a kormányrudat, még egyszer mondom, a 30 magyar képviselő nélkül, és akkor talán, úgyhogy ennek a kockázata ma elég kicsi, bízunk benne, hogy a kedélyek megnyugszanak, felfokozott hangulatba ugye hangzanak el felelőtlen nyilatkozatok, és még egyszer mondom, nagyon remélem, hogy nem a bosszúvágy fogja vezérelni a romániai politikusokat. Visszatérve a válaszmány létrehozására, ugye azok a személyek, akik a legnagyobb legitimizációval rendelkeznek a párton belül, ezek a megyei szervezeteink vezetői, hiszen a tagság bizalmát élvezve kerültek ezekbe a tisztségekbe, polgármesterek pedig a választópolgárok direkt bizalmát élvezve kerültek, ugye, vagy nyertek mandátumot. A bővített elnökségünk az korábban is a polgármesterekből, illetve a megyei elnökökből állt, őket meghívtuk időről időre konzultálni az elnökség tagjaival, és hát ezt intézményesítettük a szatmárnémeti kongresszuson, így alakult meg a párt választmánya, és a párt választmánya egy most fél időben, a szerkesztő úr is utalt rá, egy vélemény turnét indított, úgyhogy tulajdonképpen nem a nagybányai polgármester kijelentését elemezgetjük ezeken a beszélgetéseken, elsősorban a saját problémáinkat beszéljük meg, megbeszéljük azokat a kérdéseket, hogy ugye ez az országos együttműködésnek milyen vetülete van a helyi szinten, mert ugye attól, hogy országos politikában, magyar kérdésekben van egyfajta együttműködés a két párt között, a Magyar Polgári Párt és az RMDS között, az még ugye nem azt jelenti, hogy ez alsó szinten mindig felhőtlenül megvalósul. Ugye itt nagyon sokan szoktak különböző összeborulásokról beszélni, világossá kell tenni, nem összeborulásokról van szó, hanem itt helyi szinten, ahol verseny volt és ahol verseny lehet, ugye ott kialakultak különböző erőviszonyok, és hát a politika természetéből adódóan ugye bizonyos kérdéseket mi másként látunk, az RMDS frakció adott településen másként lát, ebből esetleg vannak surlódások, tehát az együttműködésnek a helyi vetületeit elemeztük, mert ez nagyon fontos, hogy a további országos együttműködést hogyan fogja meghatározni, annál is inkább, hogy jövőre már választási esztendő lesz, ugye, mert fél időben vannak az önkormányzatok, télire fél időben lesz a parlamenti frakció, de hát jövő májusban ugye európai parlamenti választásokat rendeznek, és elnökválasztás is lesz. Látjuk, hogy a román belpolitika ugye meghatározó kérdése most az, hogy az államelnök jelöltek már szépen lassan kezdenek körvonalazódni, felsorakozni. Klaus Johannis ugye talán éppen attól fél rajta, hogy Csolos megelőzze és korábban bejelentse az indulási szándékát, azért igyekezett ezt nyilvánvalóvá tenni, hogy újrázni szeretne. Tehát nekünk ezekre a kérdésekre is választ kell tudnunk adni. Ehhez viszont egy ilyen belső elemzésre van szükségünk. Ezeken a választmányi véleményturné keretében ezeken a beszélgetéseken ezeket a kérdéseket elemezgetjük, hogy minél jobb választ tudjunk adni. Nagyon nagy kihívás az európai parlamenti választás. Látnunk kell azt, hogy a felfokozott belpolitikai hangulat ugye rá fogja nyomni a bélyegét az európai parlamenti választásra, és általában nem magas az európai parlamenti választásokon a részvételi arány, de mivel Romániában ugyanabban az évben ősszel elnökválasztás lesz, tulajdonképpen a politikai pártok ezt az EP választást egyfajta erőpróbának fogják, vagy főpróbának fogják tekinteni.
Ez még a jövő zenéje, ne haragudj, hogy közben
de
szólok.
Nagy lesz az egymásnak.
Egy nagyon rövid választ kérek, még annyi fér már csak bele a műsoridőbe.
Benne Peti? A veszélye, hogy óriási lesz a romániai részvétel. Ugye, ráadásul mindez megspékelődik azzal, hogy Románia soros elnökségének köszönhetően számtalan európai téma kerül majd a közbeszédbe. De hallgatom a kérdését.
Nem az enyém. Peti nevű hallgatónk írja, írta SMS-ben, fordul önhöz pontosabban a következő kérdéssel. Az autonómia megoldaná-e a jelenlegi helyzet, miszerint Hargita és Kovászna megye ne sereghajtó legyen a bérek tekintetében, vagy esetleg még rosszabb helyzet lenne? Kérdi Peti. Rövid választ kérek.
Én egyértelműen és határozottan azt mondom, hogy megoldaná, nem csak Hargita és Kovászna megye, hanem Maros-Székely is, lejtsük el, ugye, de megoldaná ezt a kérdést. Azok, akik leginkább ellenzik az autonómiát, mindig azzal érvelnek, hogy ugye gyakorlatilag ezek a régiók a legelmaradottabb régiók, és úgymond minket féltenek. Hát ha annyira nem annyira nem szeretnek minket, hadd mondjam ki tisztán és világosan, akkor én azt gondolom, hogy el kéne engedjék nyugodtan a kezünket, és mi bizonyítani tudnánk azt, hogy az autonómia nem, hogy visszavetni ezt a régiót, hanem gazdasági fellendülést hozna.
Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt ebben a forró pillanatban, is további jó munkát kívánok. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.